Eredményes élettalálkozó 2015. október 16-a. Együtt dobbanó szívek.
Sziasztok! Ha Attila meg nem futamodik, akkor hallunk tőle egy vezető gondolatot, és aztán talán az Úr rajtam is keresztül is mond valamit. Bár Pep még mindig áll a bál, hogyha Attila rövid lesz, és te is, akkor esetleg még egy gondolat, nem? Na mindegy, mert útközben még meglátod. Igen. 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 Jó. Akkor ezt most nem vesszük, de én imádkozom egyet, rendben? Hol zajonganak a túloldalon? Ott. Ki ezt lehet, hogy meg... Vagy meg... Aha, meg, valamelyikötök megkéri őket, hogy amennyire csak lehet. Mennyei atyánk, köszönjük neked azt a kívánságot, hogy... Ez nem kell a mikrofonban, ne tesszük. Köszönjük, hogy ilyen nagyon szeretsz minket, hogy lehetőségünk van arra, hogy összegyűjjünk a te nevedben, hogy lehet egy várakozásunk tőled, hogy pillanatokra megcsap minket annak a szele, hogy az élet sokkal, sokkal többről szól, mint gondoljuk, és hogy az élet minden formájában nagyszerű. Időnként megcsap minket a szele a reménynek, annak a jövőnek, amely biztos, de még alig látjuk, de biztos. És amire igazából néznünk lehetne és kellene. Úgyhogy használd ezt az elkövetkező órát, és utána a bibliaiskolás órákat, az elkövetkező időt arra, hogy felemelj minket, hogy megeleveníts minket. És hogy aztán egy nagyobb életet éljünk, mint mi magunk vagyunk. Egy olyan életet, amely kinyúl másokért, amely törődik az elveszettekkel, amely törődik a testvéreivel, amely törődik, és van miből törődnie. De csak köszönjük, és várunk rád, Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. Jó, akkor ezt elindítod? Erre indult. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a felvételen, vagy hogy van, aki a felvételt nézi, akár hangot, akár videót, és mindenkit itt szeretettel. És egy különleges alkalmunk lesz, bár Attila állt már a kamera előtt, de most újra fog. Ő az egyik hőse az eredményes élettalálkozónak, aki lehetővé teszi, hogy ezek az anyagok eljussanak hozzátok. Ilyen csendes, láthatatlan hősökből van több is. Rafi, ugye Szabó Péter még annó az ő csapata, és most pedig a kamera előtt Sós Attila egy rövid bevezetővel. Úgyhogy gyere!
Egyszer azt hallottam, hogy egy üzenet az elegendő 5 lépés, nekem 15 kellett, hogy kijöjjek idáig, és hát, és nektek meg sok türelem, hogy kiváljatok engem. Bibliám az nincs, csak elektronikusan, de itt kapok kölcsön egyet. Úgyhogy kinyitom az 1 Sámuel 17-nél, hogy miért pont ott? Hát mert szeretem ezt a Dávidot. Dávidot, aki kicsi volt, és Isten mégis az őt választotta. Miért választotta? Mert valószínűleg nagy szíve volt ennek a kis fiatalembernek, és Isten nem a azt nézi, ami az, mit az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben. Úgyhogy de nem is erről akarok beszélni, hogy Isten hogyan választ ki embereket, mert mindönket kiválaszthat, csak vajon a szívünk ott van-e, hagyjuk-e magunkat. És nagyon sokszor úgy gondolkodom, hogy annyi mindent kéne tenni Istenért, csak nincsenek hozzá eszközeim, nincs hozzá fegyverem. És olyankor, ha eszembe jut ez a dolog, hogy milyen volt ennek a Dávidnak a szívén kívül. Volt hite, hogy Isten azt mondja, hogy ő szabadít meg, ő adja a fegyvert. És mit adott neki Isten? 1 Sámuel 17-be valahol olvashatjuk azt, hogy fogta a paritjáját, és hozott, és keresett hozzá 5 darab követ. 5 darab követ. Nem túl nagy, ezzel a nagy darab Góliáttal szemben ez az 5 darab kő, de lehet vele harcolni. És amit akarok mondani az, hogy olyan nagy dolgokra várunk mi, hogy majd azzal harcolunk, azzal majd teszünk valamit, pedig csak 1 darab kőre van szüksége, ahogy Dávidnak se volt, még az 5 kőre se volt szüksége, csak 1-re. De szükséges volt arra, hogy legyen hite. Hogy is mondja, ebben talán könnyebben megtalálom, Ézsaiás 40, valahol, 40-31. Ézsaiás 40-31. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt mondja, hogy szányra kelnek, mint a sasok. Ez valószínű a pici fiatal emberekről szól. Aztán azt mondja, hogy futnak és nem lankadnak, hát ez meg a fiatal emberekről, és az utolsó, amit mond, nem mindig elmegy, ez tényleg használhatatlan. Ilyenkor. Járnak és nem fáradnak el. Ez meg az olyan idősekre vonatkozik talán, mint amilyen én vagyok. Járunk és nem lankadunk meg. És erről, ezt tudom én is mondani az életemben, hogy annyira nincs erőm péntekenként ide eljönni egy órával előtte, de 50 perccel előtte már van, és már rohanok, és futok, és jövök, mert megújulok úgy, mint a sas. Megújulok egy-egy ilyen itt eltöltött egy óra után, és ezt tudom nektek is mondani, hogy gyertek el. Egészen más otthon az üzenetet meghallgatni, még ha videón nézed akkor is, és egészen más itt meghallgatni. Nem tudom miért, talán azért, mert Isten itt van talán köztünk, és otthon valahogy nem tudjuk ezt elérni, mert olyanok vagyunk, hogy rohanunk, mint ez a Góliát is rohant, meg rohannak a többiek is, és mikor hallgatom az üzenetet otthon, akkor közben más csinálok, még másik háromfélét, itt már nem tudok más csinálni, csak ott ülök szembe, és hallgatom a Sanyit, úgyhogy át is adom neki a szót. Hallgassam.
Hát sziasztok még egyszer, és egy gondolat talán csak így az elejére, hogy igen, gyere el, tényleg gyere el. Azt hiszem, hogy nekünk így egymásnak sokat számít, hogy itt vagy. Tehát amikor jobbra nézel magad mellé, akkor ott ül egy barátod. Balra nézel, most ott épp nem ül senki, jó, de... Na, de ez a baj, tehát hogy ott is kéne valakinek ülnie, de azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent, hogy itt vagytok. Sokat jelent nekem, az üzenet nem tudna megszületni. Lehetetlen volna nélkületek. Valójában ti inspiráljátok mindazt, ami elhangzik. Isten hozzátok beszél. És nyilván hozzátok, akik a felvételt hallgatjátok, nézitek. Úgyhogy azért gyertek el. Tehát értjük mi, hogy mik is a számok. Vannak üzenetek, amit több mint 2500-an hallgatnak meg. Mi itt vagyunk egy kis teremben, annyira nem is kicsi, de itt vagyunk, és elvileg azt kéne elképzelnünk, hogy egy 2500 fős, mondjuk a kongresszusi központ dugig van. És Rafi itt súg nekem, hogy több mint 100 országból, nyilván magyar nyelvű hallgatók határainkon túl, és innen is, igen, hogy Ernőt idézzük. Egyébként Ernő a szeretetét küldi nektek, nem tudott most itt lenni, hogy ez az időpontváltozás, ez van, akinek kedvez, van, akinek meg kevésbé kedvez. Szabó Krisztián itt van, mert változott az időpont, úgyhogy Isten hozott. Egyébként őt is fűztem, hogy beszéljen, majd egyszer biztos fog. De a másik, amire gondolok, és ez viszont nagyon-nagyon a szívemen van, és ez egy olyan kérés, amit én nem tartanám fárasztónak akár százszor, ezerszer megismételni, hogy ha értékesnek tartod azt, amit csinálunk, az üzeneteket, akár egy konkrét üzenetet, akár úgy általában azt a befektetést, amit emberek életébe tesz ez a szolgálat, akkor mesélj valakinek róla. Csak egy valakinek mondd el azt, hogy létezik egy domain név, amelyen, nem is tudom, tehát hogy megfizethetetlen értékű hanganyagok vannak. És csak mondj neki annyit, hogy istenlétezik.hu. Vagy ha ettől frászt kapna, akkor mondd neki azt, hogy eredményesélet.hu. Vagy ha ettől is frászt kapna, akkor mondd neki azt, hogy a gondolkodásforradalma.hu. És ezek igazából mind ide vezetnek. Csak a gondolkodásforradalma 3 hónap alatt jut el az eredményes élettalálkozóhoz. Az eredményesélet.hu nem pozícionálja istenesnek, de rögtön ide talál, és az istenlétezik.hu meg nyilván tagadhatatlanul egy spirituális tartalmat ígér. Attól függően, hogy ki milyen fázisban van, választhatsz ezek közül a domének közül, és van még további is, ugye a rafael.hu, akkor van az velünk az isten.hu, az mondjuk még meredekebb, de ha egy valláskárosult embernek akarod ezt adni, tehát valakinek, aki hisz, de a hitében sokat szenvedett, akkor tökéletes lehet. És ugye azon az oldalon még rengeteg extra info is van, igaz? Tehát ilyen széles skálában. Akkor ott van apologetika oldalról a visszavalósághoz.hu, ahol a konferenciáink anyaga van fönt. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy megváltoztathatod egy embernek az életét. Örökre, azzal, hogy csak szólsz neki. Tehát annyit kell mondani, hogy figyelj, itt van ez a domain, nézd meg, olyan anyagok vannak rajta, eldobod az agyadat. És aztán rákérdezed, hogy megnézted? Nem? Akkor kérlek, nézd meg, mondom, el fogod dobni az agyadat. Kérlek, értem, ezek a felvételek nekem megváltoztatták az életemet. El sem hiszed, hogy ez mit jelenthet. Mert Isten fogja magát, és elkezd beszélni ahhoz az emberhez. És nem neked kell, majd Isten megcsinálja, majd ő beszél hozzá. És az fog vele történni, mint ami velem történt 20 évvel ezelőtt, vagy ami veled történik most. Ez a hatalom van a kezedben, abban, hogy csak szólsz valakinek. És ez egy csoda, és a csoda megtörténik. Úgyhogy csak tedd, ilyen egyszerű, tedd, hogyha hálás vagy bármiért, amit kaptál, akkor háláld meg azzal, hogy továbbadod. Ez jó? Add tovább. Add tovább a hírt. És még mindig rómaiakhoz írt levelet olvassuk. Miért? Mert állati jó. Azért olvassuk, mert Pál, igazából Isten Pálon keresztül egy nagyon teljes definíciót ad arról, hogy mi is az evangélium, hogy mi is az üzenet, hogy igazából miről szól az élet. És a hétvégén abban a szerencsében volt részem, hogy a Budagyüngyi gyülekezetben prédikálhattam egy üzenetet. És igazából az üzenet nagyon egyszerű, de mégis nagyon bonyolultnak, hogy mondják ezt, bizonyult. Egy nagyon egyszerű kérdést akartam föltenni, mégpedig azt, hogy akkor mégis hogyan éljünk. És figyelj, ez nem a legfontosabb kérdés, amit ember csak föltehet. De tudod, ne vágd rá gyorsan a választ, kérlek. Tehát ezt a kérdést mi is föltehetjük. Mi, akik már a tudás birtokában vagyunk. Mi, akik az a kisebbség vagyunk, akik már megtaláltuk az igazi utat. Azt is mi tudjuk, hogy kell élni? Azért, mert kereszténynek valljuk magunkat? Mert itt van a kezünkben a könyv, amiben ott van a válasz, de kiolvastuk már a választ? Megértettük a választ? Éljük már a választ? Arra jöttem rá, hogy én 20 éve, mit tudom én hány éve, de olyan 20 körül vagyok úgymond keresztény. Ez jó sok idő, ne viccelj. Az első lépések úgy vannak előtte, mintha csak tegnap történt volna, most meg valószínűleg öregszem is. Ha ilyen számokkal kell dobálózni. Ez egyre rémisztőbb. Na most figyelj, azt látom magamon, hogy miközben az első pillanattól kezdve teljes testbedobással tanulom ezt a könyvet, és aztán ahogy az akadémiát elvégeztem, azonnal tanítani is kezdtem. Ennek ellenére tengernyi koncepció él a fejemben, tengernyi elképzelés, ami a kultúrámnak a része, a neveltetésemnek a része, a saját szívem kis kretén gondolata, ami meggyökerezett és nem engedi. Tehát tömegével gondolatok, elvek, amiknek semmi köze nincs ahhoz, amit Isten tanácsol arról, hogy hogyan lenne érdemes élni. És arra jöttem rá, hogy néha olvasom a Bibliát, és mondom az őszintét, bosszant. Ezt érted? Felbosszant. Ezt egy szerető Isten írta. Hát nem arról beszél, amit kérdeztem. Nem azt mondja, amit hallani szeretnék. Ugye én azt kérdeztem, hogy hogy fogom kifizetni a csekkeimet, ő meg azt mondja, hogy keresd először Isten országát és igazságát. És én valahogy úgy érzem, hogy így, tudod, kérdezek valamit, és jön a válasz, tudod. Mondom, ne bosszants már, hát legalább egy valamire válaszolj egyenesen. És erre jöttem rá, hogy Isten pont ezt csinálja. Csak a válasz, amit ad, az nem fér bele a te meg az én rendszerembe. Mert a válasz végül is az, hogy a rendszereddel van a baj. Sanyi, rossz a kérdés is. Ugye te rossz pályán játszol. Ez a jól haladok, csak rossz irányba indultam. Ez a Sanyi, ha azt szeretnéd, hogy segítsek, akkor meg kell, hogy állítsalak, ki kell, hogy vegyelek onnan, ahol vagy, és át kell, hogy rakjalak máshova, és ott irányba kell, hogy állítsalak. Amit mondok, amit a Biblia tanácsol, az valódi szeretet. Azaz, a választ igazán tudó, manipulációktól, önérdektől mentes Istennek a tanácsa a te érdekedért. De olyan mélyen vagyunk a málnásban, ha olyan alattomosak azok az elvek, amelyek uralják az életünket a kárunkra, olyan mélyen ragaszkodunk hozzájuk, hogy amikor Isten segíteni próbál, bosszant minket. Érted? Nem azt mondja, amit hallani szeretnénk. De amit mond, ha azt elfogadnánk és értenénk és élnénk, tökéletes és teljes megoldás lenne a probléma gyökerére. Hogy fogom kifizetni a sárga csekkeimet? Értem, hogy mit kérdezel, de neked nem a sárga csekk a problémád, hanem a biztonság kérdése. Hogy hogyan lesz az életed biztonságban. A te kérdésed az az, hogy unblock a sorsod az egy orosz rulett-e, ahol legjobb esetben elkapod a fejed a golyó elől, de mindenképpen egy ilyen vakszerencsén múlik. Egy golyó a tárban, a forgótár, megpörgetjük, és a fejedhez tartjuk, és meghúzzuk a ravaszt. Ha nem csinálsz semmit, lehet, hogy akkor is túléled, de ha nagyon dörzsölt vagy, akkor elkapod a fejed, és a golyó a... Tehát érted, és akkor gyakorlatilag azt gondolod, hogy az élet ilyen, és akkor azt kérdezed, hogy most elkapjam a fejem, vagy ne? Most oda kerül a golyó, vagy nem? És Isten azt mondja, hogy egy rossz pályán játszol. Egy olyan pályán játszol, ahol azt gondolod, hogy te vagy minden dolgok mértéke, te vagy az egyetlen, aki cselekszik és cselekedhet, a világ képet szerint rajtad múlik minden, és ebben a képletben nincs jó válasz. Érted? Kapd el a fejed, mondom most, és holnap újra megkérdezed? De mielőtt válaszolnék, ugyanúgy aggódni fogsz. A rendszered rossz, a rendszered kudarcra ítél, a rendszered küszködésre, szenvedésre ítél, azt mondom, hogy lépj ki a rendszeredből. Keresd először az én országomat és igazságomat. Máté 3, Nem, 6:20 valamennyitől, ugye az a rész, ahol az Isten gondviseléséről beszél. Nem ez az üzenetünk, nem ezt akarom mondani, de már elkezdtem, lehet, hogy akkor ezt kell mondanom. Ide ez érdekes gondolat, igaz? Csak figyeljetek, akkor lapozzunk oda, ha már egyszer belekeveredtem. Máté evangélium, a hegyi beszéd, Isten egy tömeghez beszél, és tanácsot ad nekik, elárulja nekik az élet titkait. Ott mondja a frankót. Azt mondja, hogy 31. vers, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezzétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmiket a pogányok kérdeznek, ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig azt mondja, hogy nektek nincs szükségetek ilyenekre. Ti éljetek egy jó kis aszkéta életet, egy olyat, ahol végre levetköztétek ezeket az alantas vágyakat, ezeket a szükségeket. Ti teljesen jól megvagytok kenyéren és vizen. Ez az egyik, amit hallani vélünk, hogy Isten tojik ránk, hogy Isten azt mondja, hogy a szellemi érettség az az, hogy élvezed a szenvedést. De ide nem ez van írva, mi van ide írva? Azt van ide írva, hogy ilyesmikért a pogányok törik magukat, de nektek nem kellene törnötök magatokat emiatt, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Hadd intézzem el én. Ez a válasza. A válasza az én rendszeremen kívüli válasz. Én azt kérdezem, hogy hogy intézzem el én, ő meg azt mondja, hogy sehogy. Tanuld meg, hogy én intézem el. És ezért azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És akkor itt ebben rögtön bizniszt látok. Mert ez biznisz, nem? Azt mondja, hogy legyél a követőm. Beállsz a sorba, és jutalmul, majd én gondoskodok róla. De ez nem ezt jelenti. Gondolkoztatok-e már rajta, hogy mit jelent Isten országa? Hol van Isten országa? Meg tudjátok mondani, hol van Isten országa? Hol van? A szívedben van. Ó, itt van. Akkor hogyan kereshetem? Hát így, hogy azt mondom, hogy figyelj, az ország az az a hely, ahol a király uralkodik. Igaz? Az ország az a hely, amelyről a király gondoskodik. Hát lehet, hogy Isten országa ott van mindenütt, meg lehet, hogy ott van a te szívedben is, de hogy az enyémben nincs, az tuti. Mert az én szívemben Sanyi országa van. Sanyi uralkodik, Sanyi gondoskodik, Sanyi a király. Elfolytani a nevetést. Értitek? Keresd először Isten országát, ez nekem azt jelenti, hogy Uram, mi lenne, nagyon merész gondolat, de mi lenne, ha mostantól te uralkodnál az én szívemben? Mi lenne, ha mostantól ez a te sarad lenne? Hogy én velem mi lesz, az a te felelősséged lenne. Mi lenne, ha én rád bíznám magamat? Mi lenne, hogyha én átadnám magamat neked, és Isten országa én bennem is lenne? És a te igazságod, azaz ennek a fényében, ezzel kapcsolatban a te válaszaid, és a te valóságod. Mi lenne, ha bíznék benned? És ő mondja, hogy mi lenne akkor. Nem rossz üzlet. A baj, hogy nem hiszed el. Mert ez egy jó ajánlat. Olvastad már? Azt hiszem, hogy ez a világtörténelem legjobb ajánlata. Én marketinges vagyok. Az egyik legnehezebb feladat, amit csinálnom kell, az jó ajánlatokat tenni. Ez az ajánlatok etalonja. Ebből is látszik, hogy Jézus a legjobb marketinges. A következőt mondja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ennél egy jobb ajánlat van Róma 8-ban, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ez még jobb, mert ebben csak ajándék van. Ez csak arról szól, hogy hány ajándékot fogadsz el. Elfogadod-e Jézust is elsőnek, és vele együtt mindent, vagy elég ostoba vagy ahhoz, hogy csak a mindenre hajts, és Jézus nélkül azt nem kapod meg. Tehát ebben csak ennyi van. Elfogadsz-e egy giga ajándékot, és vele együtt mindent? Igaz? Ez a legjobb. De ez is jó ajánlat, ez egy feltételes, keresd először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Ez a válasza. Miért ez a válasza? Azért, mert hogyha bármi más választ adna, ha ő alkalmazkodna az én rendszeremhez, akkor becsapna engem. Akkor belebetonozna a szenvedésbe. Abba a küszködésbe, amiből az ő szeretete pont, hogy ki szeretne emelni. Ezt értitek? Hazudnia kéne. És nem teszi. Úgyhogy miért olvassuk római levelet? Azért, mert római levél ennek az alapjait fekteti le. A legteljesebb definícióját adja annak a rendszernek, amiben mindezek az ígéretek teljesen észszerűek, teljesen helyén valóak. Ahol a csoda érthetővé válik, ahol a csoda úgymond teljes létjogosultsággal bír. Egy ilyen őrült hozzáállás, ahol én feladom az uralmat és átengedem neki. Ahol én egész merészen, és ez merészség, elkezdek bízni benne. Figyeljek, mondok még van, ahol én elkezdek hitben járni. A hit a nem látható valóság létéről való meggyőződés, és a reménylett dolgokban való bizalom. Nem, semmi vak nincs benne, meggyőződés van benne, és meggyőződés arról, ami lesz, de még nincs, és meggyőződés arról, ami van, de még nem látom. Ez a hit. Mi lenne, ha hitben járnék? Azaz azt mondanám, hogy Uram, egyetlen egy hiteles információm van arról, hogy például ebbe a vállalkozásba belevághatok. Mi az, fiam? Az, hogy bízom benned. Az, hogy meg vagyok róla győződve, hogy te vezettél ide. És tudod mit? Nekem ez elég. És én egyfajta merészséggel lépek. És ez nem, oké, ez lehet Isten kísértés is, de ez lehet olyan, hogy mert te vezettél engem, mire Isten mondja, dehogy is vezettelek, mire gondolsz, nem vezettelek. Itt ebben kell, hogy legyen egy kommunikáció, de egy ponton az embernek van egy ilyen, hogy figyelj, arra jutottam, hogy te hoztál engem ide, és hogyha te hoztál ide, és ezt az ajtót te nem csuktad be előttem, akkor én ezen átmegyek. És tudod mit? Nem azért megyek át, mert az én erőm, nem azért, mert kifundáltam, nem azért, mert olyan ügyes vagyok, nem azért, mert a piac, meg a számok, meg a nem tudom, hanem azért, mert végül is bízom benned eléggé ahhoz, hogy akár hibázni is merjek. Lépek, és az Úr utánam szól, hogy hé, Sanyi, hova mész? Tévedsz, én sose akartalak odani. Ja, és akkor majd visszahoz. De belefér nekem, érted? Belefér, hogy hitben lépjek. Hogy valójában az egyetlen védőhálóm, a végső védőhálóm az ő legyen. Nagyon merész gondolat ez. Nagyon merész. Hányan? Ki meri így élni? És azt mondom, hogy aki meri így élni, annak az az élménye, hogy ez bejön. Hogy ez bejön. Hogy ez működik. Hogy megtapasztalom, rájövök, hogy a mindenható részt vesz az életemben. És az ő országa tényleg itt van. És az én világképem nem akkor kezd el megváltozni, amikor elkezdesz gyülekezetbe járni, és elkezdesz ostoba módon ájtatoskodva beszélni, vagy nem tudom mit csinálni, hanem amikor elkezded érteni, hogy a valóság az, hogy Isten tényleg van, és tényleg részt vesz az életedben. A világképed változik meg, amikor rájössz, hogy nincs orosz rulett. Hanem a mindenható akarata van. Úgyhogy ezen a ponton egy nagyon nagy kérdés van. Nézd csak, itt van még egy szék középen. Meg ott is van, meg itt is. Egy nagyon nagy kérdés van, hogy kicsoda ez az Isten? És milyen kéne, hogy legyen a viszonyom vele, mert úgy tűnik, hogy minden őtőle függ. Minden ő tőle függ. Az élet nagy titka megismerni Istent, az élet nagy dörzsöltsége. Mikor vagy dörzsölt? Mikor vagy, tudod, érett? Amikor megismerted Istent, amikor ismered Istent, amikor vele jársz, amikor hitben jársz. Úgyhogy azt találtuk, hogy rómaiakhoz írt levél, az egy ilyen. És most megkeresem, hogy hol van. Nem, ez a galáciaiakhoz írt levél. Ez a rómaiakhoz írt levél. És a teljes romlottság tanához jutottunk. A 9. versről olvasom. Hogy van tehát, különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy a zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amit meg van írva. Nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, a nyelvükkel ámítanak, kígyó mérgek az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás, nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Ez az ítélete a Bibliának, Istennek rólunk. Hányan örültök ennek? Gyakorlatilag teljesen lehúz minket. Azt mondja, hogy mindenki, zsidók is, görögök is, mindenki gáz, mindenki, mindenki. És a végső ítélet, hogy Isten félelmével nem törődnek. Ezek vagyunk mi. És persze mondod, hogy nem, mert én már megtértem, és én már félem Istent, rendben értem, de ez a szövegrész ugye az üdvösséget magyarázza. Az alapvető megoldást, hogyan lesz egy teljesen gáz emberből valaki, aki elfogadott Isten előtt. És a teljes romlottság tanának a bátorító része az van, abban van, hogy fölöslegessé teszi a küszködést. Fölöslegessé teszi a saját erődből való megfelelési szándékot és próbálkozást. Mert ide nem az van írva, hogy vannak nagyon rosszak, és vannak, akiknek még van reményük, ha belehúznak. És akkor azt mondod, hogy az talán én vagyok. Talán nekem, ha belehúzok, van reményem megfelelni. De ez azt mondja, hogy nem. Mindenkit ugyanabba a kategóriába teszek, a reménytelen kategóriába. Ez rettenetes akkor, hogyha nincs az evangélium. Mert ez azt jelenti, hogy mindannyian elveszünk. De az evangélium pont arról szól, hogy a mi igyekezetünk helyett Isten úgymond igyekezett. Amit nekünk lehetetlen volt megcsinálni, ő megcsinálta. És mi hit által úgymond elfogadjuk azt, amit ő ajándékba ad. Mit ad ajándékba? Azt, hogy kifizette az összes bűnünket. Azt, hogy, és ezt olvastuk, ezzel kezdődött. Igen. Nem, ez most jön. Persze, hogy nem olvastuk. Most jön. Azért, majd mindjárt jön. Oké, most előrevetítem. Ez az evangélium, hogy nekem lehetetlen, de neki lehetséges. Én nekem küszködés, és a küszködésem ellenére se sikerül, ő meg megcsinálta, és ajándékba adta, és készen van. Egy másik rendszer, egy rendszerváltás. Az én rendszeremben, is erről beszéltünk az előbb is, én akarom megcsinálni, ő meg azt mondja, hogy neked reménytelen. De én már megcsináltam helyetted. Kérlek, állj bele abba, amit én megcsináltam. Kérlek, elégedj meg azzal, amivel én is megelégszem, a bevégzett munkával. Kérlek, engedd, hogy a bevégzett munka elvégezze a hatását, a munkáját, ami mi, békesség és nyugalom. Mert ha elvégeztetett, akkor én mit csinálok? Hát hozzáteszem, ami még hiányzik. Nem, mert akkor nem mondhatjuk, hogy elvégeztetett, akkor csak megkezdetett. Igaz? És majd te elvégzed. De a gondolat ez volt a kereszten, hogy elvégeztetett. Hogy Isten megcsinálta, és nincs mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. Válaszolunk rá, a hatása alá kerülünk, átalakulunk, vele megyünk, ez egy pillanat alatt lezajló helyzeti igazság, amely aztán az életünk során egy folyamaton keresztül tapasztalati igazságá is válik. De helyzetileg, úgymond jogilag, könyvelésügyileg minden megtörtént. A hit pillanatában, a kereszten, elvégzett munka révén. Úgyhogy a teljes romlottságtana arról szól, hogy mind gázok vagyunk. Hányatokat nyugtat ez meg? Engem megnyugtat. Eddig is gyanítottam, hogy gáz vagyok, és kicsit úgy éreztem magam, hogy én vagyok az egyetlen. Mindenki más nagyszerű, hát ahogy itt végignézek rajtatok, ti mindazok vagytok. De én, aki ismerem saját magam, aki látom a gyarlóságomat, a küszködésemet, tudom, hogy én gáz vagyok. És a helyzet az, hogy ti is azok vagytok, csak nincs hangszóró a fejeteken, ami ezt hirdetné. De ha cserélhetnénk lelket, megtalálnánk a teljes romlottság bizonyítékát mindannyiunkban. Úgyhogy ez egy jó hír. Akkor végre integritásban vagyok önmagammal. Eddig is nyilvánvaló volt, hogy bűnös vagyok, és most fel is vállalhatom, hogy bűnös vagyok. Jogossá teszi ez az én bűneimet? Nem, a bűn attól ugyanúgy bűn. Csak Istennek nem az a megoldása az én bűnösségemre, hogy lekever két nagy pofont, és megparancsolja, hogy szedjem össze magam. Mert az lehetetlen. Ember nem tudja magát úgy összeszedni, hogy bűntelenné váljon, se nem tud olyat teljesíteni, hogy a múltban elkövetett bűneiért valahogy fizessen. Ezt a képet használom már 20 éve, hogy ha aki megölte a szomszédját, nem tudja a vért lemosni a kezéről. Bármennyi jó tettet hajtok végre, nem támasztja fel a szomszédomat. A halott szomszédom vére az égre kiállt, és minduntalan, szüntelenül vádol engem. Jó, én nem öltem meg semmit, de gyűlölni gyűlöltél. Ha olvastad a hegyi beszédet, a gyilkosság és a gyűlölet Istennek ugyanaz a kategória. Csak az, aki csak gyűlölt, az kulturálisan nem volt elég bátor ahhoz, hogy meg is tegye, amit akkor a szívében érzett. Van különbség a kettő között, rendben van, de ha azt mondjuk, hogy a tisztaság, a szív szintjén való tisztaság, akkor a gyűlölet az, amivel meg is lehet ölni valakit, csak le kell vetközni még néhány gátlást. Nem népszerű üzenet, de biblikus. Úgyhogy, ha gyűlöltél, akkor igazából ugyanabban a kategóriában vagy, mint a gyilkos. Hát, akkor én gyilkos vagyok. Meg sokan mások, akik átmentek csúcsforgalomban a belvároson. Kicsit viccelek. A gondolat a következő. És itt tovább megy az írás. 19. vers. És itt ad egy nagyon tiszta definíciót. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, egy nagyon is határozott céllal, mégpedig, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mi a törvény célja? Az, hogy végre megjavuljunk. Nem ez van ideírva. Mi a törvény célja? Szeretném, ha elolvasnád. Mi a törvény célja? Hogy elnémuljon minden száj, azaz, hogy ne legyen mivel dicsekednünk, hogy ne mondhassuk azt, hogy de én így, de én sokkal jobb vagyok, én nem vagyok olyan, mint a másik, én nem követtem el, és így tovább. És az egész világ vétkessé legyen Isten előtt, hogy senki ne mondhassa azt, hogy nincs szükségem egy megváltóra. Hogy senki ne mondhassa azt, hogy nekem jogom van a saját tetteim, a saját cselekedeteim alapján. A törvény arra lett kitalálva, az a célja, hogy mindenki bűn alá rekesszen, betegyen egy dobozba. Elveszett, bűnös, mindenki. 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 Mert a törvény cselekedeteiből senki, nem kevesen, nem néhányan, hanem senki nem fog megigazulni Isten előtt, ő előtte, így mondja. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvény arra való, hogy értsem, hogy mi a céltévesztés, hogy értsem, mi az, ami nem szeretet, hogy értsem, mi az, ami pusztít, hogy értsem, hogy mi az, amiben én is hibás vagyok, hogy értsem, hogy baj van, hogy értsem, hogy vétkes vagyok. De a törvény ismeretéből és a törvény betartásának törekvéséből senki nem fog megigazulni Isten előtt. Ez a teljes romlottságtana. Bajban vagyunk. Ha csak nincs egy megmentő, ha csak nincs egy igazi evangélium, akkor bajban vagyunk. De egy jó hír van ebben, nincs értelme küszködni. Az a fajta küszködés, ahol én megpróbálom önmagamat megjobbítani, teljes egészében hiába való. Jelenti ez azt, hogy nem is akarok megjavulni? Nem, de a módszer, hogy majd én összeszedem magam, és aztán, amikor sikerült, Isten elé állok, és ő egyfajta, hú, gratulálok, Sanyi, most már elfogadlak téged, helyzetbe hoz, ez reménytelen. Lazítsatok. Én így nyertem el az én gyönyörű feleségem kezét. Mondom a szakszót, az esélytelenek nyugalmával. Ezt értitek? Mi? És a Rafi most érti meg. A felvétel kedvéért mondom, hogy hangos kuncogás hangzik a kamera mögül. Isten előtt mi az esélytelenség nyugalmával állunk. És most jön a hír, figyeljetek, és még van egy negyed óránk. Jöhet? Negyed óra, figyeljetek. Tadá! Most pedig, 21. vers, törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Stopp! Az, ami most elhangzik, Isten igazsága. Milyen? Isten igazsága jelenti Isten valóságát, ki, amilyen Isten tényleg. Nem amilyennek te gondoltad, meg nem amilyennek a törvény alapján gondoltad, hogy ő neki lennie. Milyennek gondoltátok a törvény alapján Istent? Kérdezzetek meg egy embert az utcán, mit fog mondani? Isten egy haragvó Isten, aki büntet, aki követel, aki olyan terheket tesz ránk, amit senki nem tud elhordozni, aki elhúzza az órunk előtt a mézes madzagot, és azt mondja, hogy ne nyújj hozzá, még csak ne is kívánd. Isten ilyen. De nem. Mert most megjelent Isten igazsága a törvény nélkül. Isten valósága, amit mi a törvényből torzítottunk, most a törvény nélkül megjelent olyannak, amilyen tényleg. És erről, hogy milyen is Isten igazsága, és hogy ez meg fog jelenni, erről az ószövetségi írások, a törvény és a proféták már beszéltek. Ez egy előre megjósolt dolog volt, az új szövetséget nem hozzá tapasztottuk az óhoz, egyfajta mesterkért módon, tudod, hogy itt van egy focilabda, és ráragasztottunk egy, mit mondjuk, egy teniszlabdát, és azt mondtuk, ez így kerek egész. Tudod, nem, hanem az eredeti üzenet mindig mondta, mindig ott volt, hogy ez csak az árnyék, ez csak a bevezető, ez csak egy része, ez a felkészülés, a végső, a teljes üzenetre nem fogjátok érteni felkészítés nélkül, és most megjelent, most itt van, Isten igazsága a törvény nélkül, amiről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Wow! Erről már olvastunk, de csak még egyszer. Mi Isten igazsága? Az, ami minden hívőjé Jézus Krisztusban vetett hit által. Mi Isten igazságának a úgymond az ő jogszerűségének az alapja? Mi az isteni jogszerűség alapja? Jézus Krisztus halála. Tudod, mit csinál Isten? Pont tojik a te jó tetteidre. Ez biblikus? Ez biblikus. Csak hogy úgy rendezzük. Szerintem az az ember, aki megveti Jézus Krisztus váltságát, és helyette a saját jó tetteit hozza, az kire hasonlít leginkább? Mondjatok egy bibliai szereplőt. Káin. Mert Káin mit csinált? Jaj, hát dehogy is hozok én áldozatot, dehogy is fogadok én szót neked, dehogy is csinálom azt, amit te mondtál, majd én megdolgozom. A saját verejtékemmel megművelem a földet, termesztek valamit, létrehozom, és majd azt hozom neked engesztelésként, a saját nagyszerűségemet, a saját teljesítményemet. A te áldozatodat, a te megoldásodat pedig megvetem. Néha úgy tűnik, mintha igyekvő vallásos embernek lenni, lenni az valamiféle, azért az olyan vagány, nem? Tehát azért Istent az biztos meghatja. Nem? Úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy engem bosszantana. Tehát ha Benjinek azért kellett volna meghalnia, hogy mondjuk te járhass eredményes élettalálkozóra, és aztán amikor eljössz, akkor azt mondanád, hogy dehogy is, Csóri kisrác meghalt, de én azért járhatok eredményes élettalálkozóra, mert nagyon fegyelmezett ember vagyok. Szerinted én mit éreznék, amikor ezt így mondod? Igen. Nagyon uralmat kéne gyakorolnom, hogy ne ugorjak neked. Ha olvastad zsidókhoz írt levelet, 10. fejezetet, ott Isten pont erről beszél. Nem is gyakorol önuralmat. Aki a kegyelem vérét, a kegyelem szellemét, a Krisztust, olvassuk el. Nem, csak ne legyünk pontosak. Zsidókhoz írt levél 10. Mit gondoltak, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja? A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Ezt értitek, hogy ez arról szól, hogy valakinek az evangélium nem jelent semmit? Nem elég neki az evangélium, nem elég neki Krisztus, nem elég neki a szövetség vére, amely őt külön választotta, és a kegyelem lelkét pedig közönségesnek tartja. Tehát ez az egész nem kell nekem, helyette inkább teljesíteni akarok. Na erre Istennek ez a 29-től a 30. versig volt. Úgyhogy, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, figyelj, itt jön, amiről beszéltem, Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hadd olvassam el még egyszer. A teljes romlottság tana itt fordul át egy csodálatos, a legmegszabadítóbb, a leggyönyörűbb happy endbe, vagy nem is tudom, a legámulatosabb valóságba. Mert nincs különbség, mind gázosak vagyunk, mind reménytelenek vagyunk, de Istennek erre a reménytelenségre viszont van egy teljes megoldása. Nem egy kicsit segít, nem belebütyköl, nem megkezdi, hogy te aztán befejezhesd, hanem teljes megoldása. Mondom, mivel nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Ki nélkülözi Isten dicsőségét? Mindenki. Abban én is benne vagyok? Igen. Akkor mégis hogyan lehetek igaz előtt, ő előtte? Hogyan állhatok Isten elé? Hogyan lehetek rendben? Hogyan lehetek szabad? Hogyan élhetek? Figyelj, olvasom. Isten ingyen igazít meg. Ingyen igazít meg. Engem hogyan igazított meg? Én hogy váltam igazzá? Hogyan? Ingyen. Tettek nélkül, fizetség nélkül, ingyen. Milyen alapon? Az ő kegyelméből. Az ő kegyelméből. A kegyelem mi? Az ő ajándékozó volta. Az ő természete az ajándékozó jelleméből fakadó jótétemény, amely független a megajándékozott teljesítményétől. Ajándék. Ha függ a megajándékozott teljesítményétől, akkor nem ajándék, akkor fizetség. Igaz? Fiam, legyél jó, és akkor kapsz ajándékot. Papa, te nem értesz valamit. Az ajándékot ingyen adják. Nem jó tettekért cserébe. Az fizetségnek hívják. Úgyhogy ez ajándék. A Krisztus Jézusban lett váltság által. Mi az ereje ennek az egésznek? Ugyanaz, amit az előbb mondtunk, mi az alapja ennek az egésznek? Jézus Krisztus váltsága. Ő az univerzum középpontja. Amit ő tett, az minden dolgok mértéke. Az, nem is tudom, hol mondja, hogy Kolossi levélben mondja, hogy tetszett Istennek, hogy Jézus Krisztusban foglaljon egyben mindent menjen és földön. Amit Jézusban Isten tett, az egy gigászi cselekedet, amely az örökkévalóság rendjét határozza meg egy végső módon. Ez a nagy durranás, nem az én jóságom, nem az én igyekezetem, ez a nagy durranás. És ezt én nem megcsinálom, hanem elfogadom. Nem belebütykölök, hanem alávetem magam neki. Ez egy világképváltozás. Ha a lényeg lényege így történik, vajon nem így kéne történnie a részleteknek is? Jézus Krisztusban lett váltság által. 25. vers. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, kiknek? Akik hisznek. Mi a mi részünk? A hit. Mekkora teljesítmény a hit? Mennyire kell hinnünk? Egy mustármagnyit. Sehol nem beszél a hit mértékéről. Sőt, azt mondja, hogy ha mustármagnyi hitetek volna, ugye növeld a hitünket, mondják a tanítványok, Jézus mondja, ha a mustármagnyi lenne, beugrana a hegy a tengerbe. Úgyhogy mit mondott nekik igazából? Szerintem azt mondta, hogy nincs egyáltalán hitetek. Nem az a baj, hogy nem elég nagy, hanem nincs. Mert ha lenne, az elég volna. A hit, a nem látható valóság létéről való meggyőződés. Hát most vagy van, vagy nincs. Ez egy kétállásos kapcsolat. Vagy hiszed legalább egy kicsit, vagy nem hiszed. Ha hiszed egy kicsit, az üdvösség szempontjából rendben van. Valódi üdvözítő hit Jézus Krisztusban, az ő váltságművében. Tehát ki az engesztelő áldozat? A jó tetteid hoznak engesztelést? A teljesítményed hoz engesztelést? Mi hoz engesztelést? Jézus Krisztus. Ebben mutatta meg igazságát. Figyelj, ezt hallottátok? Ezt hallottátok? Milyen Isten a mi Istenünk? Honnan tudod, hogy milyen Isten Isten? A törvényből? A vallásból? Az emberi szokások vizsgálatából? Az emberek gyarlóságának, bűneinek kivetítéséből? Mert sokan ítélik meg Istent az alapján, hogy ha Isten embere ilyen, akkor milyen lehet Isten? Mire Isten azt mondja, mi közöm nekem hozzá, hogy ő mit csinál? Szabad ember. Erről is olvastunk, ugye? Meg van írva, hogy minden ember hazug. De Isten igaz. Szóval, hogy miből látszik Isten igazsága? Ebből. Jézus Krisztus váltság művéből. Ha meg akarod érteni Isten lényegének lényegét, akkor erre kell nézned, ezen kell gondolkoznod. Itt van, ebben mutatta meg igazságát, ez egy mondat, ebben mutatta meg igazságát. Miben? Abban, hogy Krisztust rendelte engesztelő áldozatul. Uram, miért nem csinálsz valamit ezzel a bukott világgal? Volt egy háború, nemrég délen tőlünk, tömegsírok, beteg emberek meghalnak a kórházokban, miért nem csinálsz valamit, egy bukott világban élünk? Mire ő azt mondja, hogy ne csináltam volna. Még mielőtt az egészet elindítottam, én már eldöntöttem, hogy én az univerzum ura, én Isten, én a mindenható, kizökkentem a valóságot a helyéből, és én meghalok helyettetek, hogy ti örökké élhessetek. Én a kezdet kezdetén mindent elintéztem, a végső és teljes felelősséget vállaltam. És hogyha tudni akarod, hogy ki vagyok, akkor nézz a szemembe és lásd a tetteimet. Mert a tetteim hangosabban beszélnek, mint a szavaim. A tetteim azok ott vannak a Golgotán. Haldoklom csendben, érted és helyetted. Ez az evangélium, ez Isten, ebben látszik meg az ő igazsága. És aztán még mondja tovább, figyelj, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert meg akarta mutatni, mert senki nem értette, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz, és ezzel fejezzük be, ez az utolsó gondolat. Ő igaz, mennyire igaz Isten, mennyire igaz Jézus Krisztus az Atya és a Szent Szellem előtt. Mennyire igaz? Teljesen megkérdőjelezhetetlenül, milyen jogállapota van a Fiú Istennek a Szent Háromságban. Milyen joga van bent lenni a Szent Háromságban? Milyen joga van bemenni Isten jelenlétébe? Abszolút, teljes, végtelen. Ő maga Isten, nem is értjük pontosan, de ő igaz. És aztán ugyanezt a szót használja ránk, és igazzá teszi azt, aki mit csinál? Aki Jézusban hisz. Aki Jézusban hisz. Ez egy forradalom. Ez a forradalom. Mi az érték abban, ami én vagyok? Hogy Jézus, hogy hittem ő benne. Hogy hittem ő benne. Minden más csak ennek a folyamánya, ennek a következménye, és sok folyamánya van, és sok következménye van. Mert innentől én az ő fia vagyok, akit ő szeret, aki azt kiáltja, hogy Abbá, Atya, aki tudod, közel húzódik, és közel engedi, aki innentől hitről hitre elkezd átformálódni, aki szemléli Isten dicsőségét, mert már nem bujkál előle, már nem a bokorban meghúzza magát fügefa levelekkel eltakarva, hanem ott van Isten előtt, és szemléli Isten dicsőségét, és szemléli a tanítást, és hallgat rá, és ahogy hallgat rá, ahogy szeretve van, ahogy elbukik, és a bukásából helyreállhat, elkezd megváltozni belül. Elkezd igazán megváltozni. Nem vesz föl egy formát, hogy megfeleljen a közösségnek, mert mi így beszélünk, mert mi úgy viselkedünk, hanem belül igazán elkezd megváltozni. És sok minden nem látszik kívül, de néhány dolog látszik, néhány dolog megváltozott. Nem tudom mi pontosan, de nem vagyok ugyanaz az ember, mint aki 20 éve voltam. És ha van mivel dicsekednem 20 év után, akkor az biztos, hogy nem én vagyok. És az én nagy tetteim, hanem még mindig az, amit ő tett és tesz. A teljes romlottság tana gyönyörű, mert tökéletesen előkészít engem erre az evangéliumra, ami viszont káprázatos. A teljes válasz, a teljes szabadulás, a teljes megigazulás, mert igazzá tesz téged, ahogyan ő igaz, egy másik fordítás így mondja, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz, mert ő igaz, és igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz, így is jó, úgy is jó, figyelj, mennyire vagy te most igaz, ha hittél Jézus Krisztusban, ahogyan ő igaz. Teljesen. Olvasd el János 17-et, ahol Jézus Krisztus a főpapi imádságát mondja el. Az a főpapi imádság behúz téged a Szent Háromságba. Oda visz, ahol ő van, hogy ahol én legyek, ott legyenek ők is. Én benned, te én bennem, én ő bennük, és mi te benned, és hogy mi mind egyek legyünk. Egy olyan magasságba emel az evangélium, a bevégzett munka, ahova emberi teljesítmény soha nem juttathat. De az egész azzal kezdődik, hogy add fel a hiába való reményt. Ne küszködj, ne akarj megfelelni teljesítmény által, hanem higgy abban, amit ő teljesített, és ebben nyugodj meg. Miért vagy nyugodt, Sanyi? Mert hittem, mert elvégeztetett, mert kegyelemben vagyok, nem törvény alatt. És ez feljogosít téged arra, hogy úgy élj, mint a pokolban? Dehogy is, mi köze hozzá ezt minden, most már nem tudom, hagyadik alkalommal mindig elmondom, a végén meg érteni fogjátok. Mi köze annak, hogy engem büntetnek-e a bűneimért, vagy sem, ahhoz, hogy a bűn bűne vagy sem. Ahó! Miért? Azért, mert nem büntetnek, akkor ölnél? Tényleg? Attól, hogy nem büntetik a gyilkosságot, attól a gyilkosság jó? Attól a gyilkosság részévé válik a szeretetnek? A szeretet hűséges, a szeretet mindent hisz, mindent remél és gyilkol.
Nem!
Nem! Isten nem vált megalkuvóvá, csak elszámolási rendszert váltott. Pontosabban sose váltott. Mindig is ez volt az elszámolási rendszer. Vagy elkárhozol, vagy hiszel az evangéliumban is örökké élsz, és többit majd lerendezzük. Hidd el, megvannak a módszereim arra, hogy egyetértésre bírjalak. Hidd el, egész jól csinálom, mondja Isten. Hidd el, a végén minden térd meg fog hajolni előttem, ami valami olyasmit jelent, hogy mindenki el fogja ismerni az igazamat és az uralmamat. De ti azok a kiváltságosok vagytok, akik ebbe belenőhettek, mint az örökösök. Ki vagy te, Sanyi? Én? Nem, már 20 éves vagyok, úgyhogy akkor, mit tudom én, mondjuk, lehet, hogy nem, mondjuk valamilyen tínédzser Isten országában, valami ilyesmi, tínédzser. És akkor ott lődörgök valahol a trónterem környékén, épp csúszdival lövöm a pufok angyalokat. Vagy valami ilyesmi. És kilövöm a hárfát a kezükből. És a fiak szabadok, igen. És Isten kérdezi tőlem, hogy hogy már megint mit csináltál, Sanyika? Semmit. Tudod, sose csinálok semmit. Na, most szétestünk, figyeljetek, nem ezt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy nekem lehetőségem van önként egyetérteni azzal, amit Isten mond. Isten jön és azt mondja, figyelj, hányszor kell mondanom neked, hogy az angyalok szellemi lények, a csúszvikő átmegy rajtuk. Semmi értelme lőni rájuk. És hogy minek van értelme, azt nem mondom el neked. És én mire jutok? Új felismerésre. Hiába való dolog az angyalokat csúszlival lőni. Újabb megoldásokat kell keresnem. És ez a mi kiváltságunk, hogy Isten gyermekeiként, az ő nevelése alatt, ez látom, ez beütött, az ő gyermekeiként, az ő keze alatt, az ő nevelésével értjük meg, hogy mi a szeretet, hogy mi az igazság, hogy hol van a fönt és hol van a lent, hogy mit jelent szabadnak lenni, hogy mit jelent Isten képét hordozni, az ő nevében élni, járni. És nem úgy tanuljuk meg, mint első paragrafus tudom a tesztben, de ki a szözt érdekel igazából, hanem úgy, hogy az én szívem vele együtt dobban. Mert az én szívem ő vele gondolkozik. És amikor ő elkezd egy mondatot szívből, én szívből be tudom fejezni. Nem azért, mert bemagoltam a leckét, hanem mert ugyanaz a szív dobog bennem. A király ott áll az ítélő széken, és előtte egy bűnös van, aki vétkezett. És elkezdi az ítéletet. Föláll, és azt mondja, én a király. És elmondja a címeit. Eme ország jogos ítélője és bírája ítéletet hozok. És eme ítéletet a fiam hirdeti ki. El kellett volna, akkor mondanod előbb, hogy mi az ítélet. Nem. Az ítélet az, amit te kimondasz. És akkor fölállsz, és hálás vagy érte, hogy az eredményes élettalálkozón 5 lépés kellett az üzenet megszületéséhez. Mert ilyen módon már nagy rutinod van benne, hogy hogyan lehet a választ valahogy. És azt mondod, hogy az én atyám, aki minden ítélet ura. Világ életemben kegyelmet adott nekem, és kegyelmet adott mindenkinek. És ez az én ítéletem is. Kegyelem. És a király feláll, és azt mondja, legyen, ahogy mondtad. És ez élet. Ez nem egy bemagolt lecke, ez nem vallás, ez nem valami mesterkélt, valami, aminek szaga van, hanem ez az, akivé lettél. A király a mindenható árnyékában. Amen. Amen. Úgyhogy mennyei atyánk, add nekünk, hogy azok az emberek lehessünk, akik bizony a te árnyékodban nevelkednek, akik a te jelenlétedben formálódnak, akik a szívük legmélyén keresik a te igazságodat, a te országodat, akik nem képmutatásból, nem külső megfelelni akarásból, hanem szívből igazán adják meg magukat a te igazságodnak, amely gyönyörű, mert a te igazságod megjelent a törvény nélkül, és a te igazságod az volt, hogy Jézus Krisztust adtad váltságul mindannyiunkért, hogy ő halt meg helyettünk, hogy nekünk soha ne kelljen meghalni. És ha hiszed ezt, ha elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat, örök életed van, ilyen egyszerű, kérlek, hozd meg ezt a döntést, mert a hit, a választás, a felelősség felvállalása, ez a te részed. Nem a teljesítmény, hanem a döntés, a szabad akarat gyakorlása, amely hisz, és a hitével minden az övé. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és nevelj fel engem, tégy engem azzá az érett emberré, akinek a te szíved, a te szereteted látni akar engem. És én követni foglak most, és mindörökké. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és kérlek, ne felejtsd el, add tovább valakinek a hírt, mondd el valakinek, ha ez az üzenet tetszett neked. Jövő hét péntek, igaz? Ünnepnap. Mi van? Mindegy. Add tovább az üzenetet, aztán megkérdezem, mi van jövő héten. És kérlek, hogy a domain nevet, valamelyiket, gondolkodás forradalma, istenlétezik.hu, velünk az isten.hu, rafael.hu, vagy eredményesélet.hu, add oda valakinek, visszavalósághoz.hu, annyi weboldalunk van már, nem is tudom. Segíts egy embernek kikeveredni abból, amiben van, amiből mind ki akarunk keveredni. És jövő héten, pénteken, ugye nem lesz, 23-a van, nemzeti ünnep, nincs eredményes élettalálkozó. Mindenki mulasson, ahol és ahogy bír. De itt nem lesz senki. Sziasztok, el vagyunk bocsátva.